A most következő műsorunkat radioaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatják, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
Ez a Civil Tudomány, a Civil Rádió tudományos ismeretterjesztő műsora, a mikrofonnál Nagy Helga. Mai adásunk arról fog szólni, hogyan tud a fizika a gyógyítás szolgálatába állni. Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért költünk annyi pénzt a fizikusok kedvenc eszközeire, a gyorsítókra és a detektorokra, amikor azoknak semmi gyakorlati haszna nincs, a mindennapi élet számára haszontalanok. Az előadás bemutatja, hogy a fizikai alapkutatás melléktermékeiként ezek az eszközök mennyire átszövik a modern orvosi gyakorlatot, megkönnyítik az orvosok diagnosztikai és gyógyító munkáját, és sok millió embernek adják vissza az egészségét. Az előadás első része áttekinti a sugárzások orvosi alkalmazásának történetét, röntgen felfedezésétől napjainkig. Ebben a történeti részben nézünk vissza a gyorsító berendezések és a detektorok majd egy évszázados fejlődésére is. A történeti bevezető után először az orvosi diagnosztikában, betegség megállapításban használt, a fizikai alapkutatás során fejlesztett berendezések és módszerek ismertetése következik, majd rátérünk a sugárterápiás, gyógyító alkalmazásokra. A hagyományos sugárterápia eszközeinek a bemutatása után röviden kitekintünk még a sugárterápia fejlődési irányaira, megismerkedünk olyan módszerekkel, amelyek még részben kutatási vagy kísérleti stádiumban vannak csak, a hadronok és a neutronok alkalmazásával a sugárterápiában. Előadó dr. Sükös Csaba egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetének munkatársa.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Én Sükös Csaba vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetében dolgozom. Ezek a képek, amik ott fönt vannak, ezek egyesek számára a baloldali kép az biztosan ismerős, aki a Dunaparton sétál esténként, az látja a műegyetemnek a kivilágított épületét. A jobboldali kép az pedig az oktatóreaktornak az épülete, illetve hát az az épület, amelyben az oktatóreaktorban. Nem sokan tudják azt, hogy Budapest közepén, itt tőlünk egy kilométer távolságon belül van egy atomreaktor, ami működik, de ezt a nukleáris szakemberek képzésében használjuk, illetve kutatásra is. Sokan kérdezhették magukban azt, hogy vajon hogy került ide kakukktojásként ez az előadás egy ilyen CERN-i sorozatnak a közepére. Mi köze a CERN-nek a fizika gyógyításban való szerepéhez? Hát ugye a fizika nagyon-nagyon sok mindent tesz azért, hogy a gyógyításban az orvosok, az orvostudomány, a kórházak, stb. Minél inkább a mi egészségünket tudják szolgálni. De most ebben az előadásban egy kicsit ebből a nagyon-nagyon széles területből olyan területeket választottam, amelyek azért kapcsolódnak a CERN-hez is. Tehát olyan fizikai folyamatok, olyan fizikai eszközökről lesz szó, amelyeknek a fejlesztése az szorosan kapcsolódik a gyorsítóknak a fejlesztéséhez, és a detektorok fejlesztéséhez, a számítógépeknek a fejlesztéséhez. Ugye ezek mind annyian a CERN-ben is nagyon nagy szerepet játszottak a kutatásokban. Tehát miről fog szólni ez az előadás? Hát először lesz egy kis történeti bevezető, Utána az orvosi alkalmazásoknak az egyik területe a betegségeknek a felismerése, a diagnosztika. Beszélünk majd a hagyományos sugárterápiáról, ez a betegségek gyógyítása, ugye a terápiával kapcsolatos, és beszélünk egy eléggé ígéretes területről, a hadronterápiáról egy kicsit, és valamit kitekintünk a jövőbe is. Hát akkor kezdjük el a történeti bevezetéssel. Igazából az egész dolognak a kezdete az valamikor a 19. század végére tehető, amikor Wilhelm Conrad Röntgen, miközben kisülési csöveket tanulmányozott, azt vette észre, hogy a csőből egy áthatoló képes sugárzás indul ki, aminek még nem tudta akkor sem a magyarázatát, sem a természetét, de ez az áthatoló képes sugárzás, a ilyen szintillációs ernyőt, cinkszulfiddal bevont ernyőt, azt ilyen zöldes színű fénykibocsátására, fluoreszkálásra késztette, és furcsa módon azt vette észre, hogy amikor le akarta árnyékolni ezt a sugárzást, és oda tette elé a kezét, akkor ez a sugárzás a kezének bizonyos részein áthatolt, és csak a csontokon nem tudott áthatolni, mint ahogy ez a másik felvétel is mutatta. Ez a kísérlet, ez igazából egy teljesen, hát hogy úgy mondjam, ma azt mondanánk, hogy alapkutatás volt. Ő nem akarta felfedezni a röntgensugárzást, alapkutatás volt, és igazából a világ megismerését szolgálta, de ez egy olyan alapkutatási felfedezés volt, amelyet pár hónappal később már a gyakorlatban is használtak. 1895. decemberében mutatta be először ezt a kísérletet, illetve ezt a jelenséget, és 1896 elején, januárjában, februárjában már röntgen készülék, vagy röntgen kép segítségével illesztettek össze orvosok csontokat. Néhány hónap múlva már orvosi alkalmazást is nyert ez a felfedezés. A modern fizika és az orvosi fizika kezdete igazából erre az időre tehető. Egy másik nagy név, most ezúttal Párizsból, Henri Becquerel, aki 1896-ban felfedezte a természetes radioaktivitást, 1898-ban a Curie házaspár előállította a uránszúrókércből a rádiumot, és már 1904-ben Marie Curie a doktori dolgozatában megállapította, hogy a rádioaktív sugárzás az három komponensre bontható, alfa, béta és gamma sugárzásokra, és még ezeknek a bizonyos tulajdonságait is meg tudta mondani. Az első alkalmazások a rák kezelésében, tehát ennek a sugárzásnak az alkalmazásai az orvosi tudományban ugye már röntgennél elkezdődtek, de természetesen a rádioaktív sugárzásokat is elkezdték alkalmazni. Hát itt van egy kép 1900-as évek elejéről, amikor egy bőrrákot kezeltek sugárzással, és hát láthatóan, hogy 10 év múlva az illetőnek az arcán a ráknak a nyoma sem látható, tehát a sugárzás hatására sikerült a rákot kezelni, és a rákot meggyógyítani. Franciaországban, ugye ott, ahol a Curie házaspár is dolgozott, 1908-ban már Curie terápia néven ilyen radioaktív anyagokkal, rádiummal sugároztak be tumorokat, és próbálták ennek a terápiáját elvégezni. Hatalmas előrelépést jelentett a fizikában is, és az orvostudományban is a három alapvető eszköz. Az egyik az a részecskegyorsító volt, a felső képen Lorentz szerepel Amerikában, aki a ciklotron alkotta meg először. A ciklotronnak a felfedezés is egy érdekes sztori, tulajdonképpen már Szilárd Leó 1920-as évek végén leírta magát az alapelvet, hogy részecskéket úgy kell gyorsítani, hogy nem csak lineárisan lehet gyorsítani, hanem vissza kell téríteni mágneses térrel ugyanarra helyre, és ezért többször lehet gyorsítani őket. De hát Szilárd Leó nem valósította meg, hanem elsőnek ezt Ernest Lorentz valósította meg 1932-ben, és hát ezért aztán Nobel-díjat is kapott később. A másik ilyen nagy felfedezés a részecske detektoroknak a megalkotása volt, az is az 1920-as évekre tevődik, addig tulajdonképpen ezekkel a szintillációs ernyőkkel figyelgették a részecskéket, illetve hát a részecskék ionizáló tulajdonságát használták ki, hogy ilyen kondenzátor vagy elektroszkóp kisült, és akkor annak alapján milyen gyorsan tette ezt, következtettek a sugárzás intenzitására. Tulajdonképpen Geiger és Müller volt az első, akik olyan számláló csövet alkottak, amelyek elektromos impulzusokat adtak, amikor őket egy részecske sugárzás érte. A lenti ábrán Ferminek, Enrico Ferminek római fizikusnak a Geiger-Müller számláló csövét lehet látni. Hát ez körülbelül egy ekkora kis üveg darabka volt, amiben litkított gáz volt, és feszültséget kapcsoltak rá, és hát amikor a sugárzás beérkezett, akkor a gáz ionizálta, és akkor a addig szigetelő gáz az vezetővé vált, és egy elektromos impulzus lehetett detektálni. Ezek voltak az első detektorok, részecskedetektorok, és hát a számítógépek persze azok jóval később, a 40-es években kezdődtek el a fejlődésük. Itt említeném meg Galman Jánosnak a nevét is, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a számítástechnika és a számítógépeknek a kifejlesztésében. Tehát ez az a három dolog, ami a fizikában is, és az orvosi diagnosztikában is, és a rákkezelésben nagyon nagy fejlődést és ugrást jelentett. 1930-ban kezdte el Lawrence a ciklotront létrehozni. Ugye a ciklotronnak az elvét az előbb már elmondtam, hogy mágneses térben, most a mágneses tér ott az ábrának függőleges, a mágneses térerősség vektorok, és a részecskék azok a ciklotron közepéről indulnak ki, és egy ilyen spirális pályán, ahogy egyre gyorsulva mennek, a mágneses térőket ilyen körpályára készteti, de hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz az energiájuk, egyre nagyobb és nagyobb sugarú körökbe mennek. És hogy mitől lesz nagyobb az energiájuk? Hát tessék elképzelni mondjuk egy ilyen cipőkrémes dobozt, mindenki tudja, az a kerek cipőkrémes doboz, amit úgy ketté vágunk, krémet azt kivesszük belőle, és akkor az üres. Ugye minden egyes darab egy D betűre hasonlít, ha ezt ketté vágjuk. És annak a belsejébe keringenek ezek a részecskék, viszont a két darab fém cipőkrémes dobozra feszültséget kapcsolunk. És amikor a részecskék a két doboz között vannak, akkor ez a feszültség mindig gyorsítja őket egy kicsit. Amikor a doboz belsejébe vannak, akkor nem, mert az úgy viselkedik, mint egy Faraday kalitka, akkor akár hogyan változhat a dobozoknak a potenciálja, a feszültsége. De amikor, ha ügyesek vagyunk, akkor úgy csináljuk, hogy mire visszaér a résbe a másik oldalon, addigra megváltoztatjuk a feszültségnek a polaritását, és akkor megint gyorsít. Akkor megint megy egy kicsit nagyobb sugarú kör, akkor megint odaér, akkor megint gyorsítunk rajta. Tehát ahogy ez így megy körbe-körbe, egyre nagyobb és nagyobb energiákat nyer, és hát aztán a végén, amikor már elértük ennek a ciklotronnak a sugarát, akkor onnan kiszedjük ezt a részecske nyalábot, és akkor egy ilyen eléggé nagy energiás részecske nyaláb van. Hát az első ciklotron az ott van Lawrence kezében a jobb oldali ábrán. Egyébként megnézhető, vagy hát egy másolat található a CERN kiállításán is. Hát ez látható, hogy elfér az embernek a tenyerében. Egy modern ciklotron az ottan bal oldalt van, annak egy fényképe, az bizony már nem fér el, az bizony már egy nagyon komoly berendezés és egy kompakt berendezés. Ernest Lawrence-nek volt egy fivére is, John Lawrence, aki orvos volt. Ennek nagy jelentősége van a továbbiakban. Mindketten Berkeley-ben dolgoztak, és ők kezdték el igazából a nukleáris medicinát, mert Ernest elő tudott állítani mesterségesen radioaktív elemeket, és a fivére, John, ő pedig ezeket a mesterségesen előállított radioaktív elemeket a gyógyításban kezdte használni. Tehát ő használt először mesterségesen előállított radioaktív foszfort például a leukémiának a terápiájában 1936-ban. Itt szeretném nagyon hangoztatni azt, hogy nagyon fontos az, hogy az ember eléggé széles látókörű legyen, ne legyen szakbarbár, ahogy magyarul szoktuk mondani, tehát hogy egy interdisziplináris átlátása legyen, hogy a különböző disziplinák, a különböző tudományterületek kölcsönhatásban álljanak, mert akkor lehet igazán nagyon nagyot alkotni. Tehát itt nagyon fontos volt az, hogy az egyik a fizikus volt, fizikus és mérnök, aki meg tudta valósítani a fizikai berendezést, a másik pedig orvos volt, aki ezt fel tudta használni, és ők beszéltek egymással, és kölcsönösen ki tudták egészíteni egymás munkáját. 1932-ben, éppen 80 éve fedezte fel James Chadwick a neutront, aki akkor a 20. század szinte azt mondhatnám legnagyobb kísérleti fizikusának, Ernest Rutherfordnak volt a tanítványa. Egyébként Rutherford fedezte fel 101 évvel ezelőtt az atommagot, tehát az ő nevéhez is fűződik. Ugye hát a jelenlegi képünk az, hogy az anyag atomokból áll, az atomokban elektronok vannak, egy nagyon kis térfogatra koncentrált atomok körül, és hát ennek az atomoknak az alkotó részei azok protonok és neutronok. És a neutron, tehát amit 80 éve fedeztek fel, az az atomoknak az alkotó része. A neutronok is fontosak az orvostudományban. Ma neutronokkal állítanak elő izotópokat orvosi célokra, orvosi diagnosztikára, illetve terápiára. Talán egyesek emlékeznek Nem is ilyen nagyon régen volt az, hogy itt Csillebércen a kutatóreaktor környékén valami kicsit radioaktív jód kibocsátás nagyobb volt, mint a szokásos, mert valamilyen szűrő meghibásodott. Hát itt fönt a KFK-ban, a Csillebércen is a kutatóreaktorban orvosi célokra állítanak elő radioaktív izotópokat neutronokkal. A neutronokat az atomreaktorokból nyerjük. És a neutronokkal, mint az előadás vége felé, majd elmondom, egyes rákfajtákat is tudnak gyógyítani. Fermi nevét már említettem. Fermi volt az, aki felfedezte azt, hogy minden hétköznapi várakozással szemben a lassú neutronoknak, a kis energiájú neutronoknak nagyobb hatása van az atommagokra, mint a nagy energiájú neutronoknak. Ez egy megdöbbentő dolog, mert a hétköznapi életben az ember azt gondolja, hogy valami, ami nagy energiás, az sokkal hatékonyabb tud lenni. Miért gondol az ember ilyet? Hát erre hadd mondjak egy egyszerű példát. Amikor a fiam olyan 2 és 3 év közötti volt, és az udvaron fociztunk, akkor nem nagyon kellett attól tartani, hogyha megrúgja a rendes focilabdát, akkor az első emeleten a szomszédnak az ablaka, vagy a földszinten a szomszédnak az ablaka betörik, mert hát ugye a labdát, ha meg is rúgta, lassan gurult, aztán legfeljebb, ha neki is ment volna valami üvegnek, az üveg megfogta volna, nem törte volna be. Most ugye, hogy most már a kicsike 23 éves, most már nem lehet ugyanezt elmondani, mert hogyha megrúgja egy focilabdát, az bizony könnyedén betör egy ablakot. Úgyhogy egy nagy energiás valami az ember úgy érzi, hogy az annak nagyobb a hatása. A lassú neutronoknál az az érdekes, hogy nem így van, hanem a lassú neutronok azok hatékonyabbak, és ezt Enrico Fermi fedezte fel. Többek között egy csomó rádióizotópot állított elő, például a jódnak a rádióizotópját is ő állította elő, legalább 50 új rádióizotópot állított elő. Azt is hadd mondjam egy hasonlattal, hadd érzékeltesse, hogy miért lehet az, hogy a lassú neutronok nagyobb a hatása. Hát a neutronok ugye semlegesek, és azért az atom maga az nem taszítja őket, viszont közöttük van egy bizonyos kölcsönhatás, a magerők, a vonzóerő. Na most tehát ők vonzák valamilyen módon egymást, nem elektromos módon, hanem a magerők révén. Na most az, hogy egy nagy neutron az be tud-e fogódni egy atommagba vagy nem, az attól függ, hogy ő milyen sokáig tud tartózkodni, milyen sokáig tartózkodik a mag közelében. Ha úgy elmegy a mag mellett, hogy hús nagyon gyorsan, akkor rövid ideig tartózkodik, kicsi a valószínűsége annak, hogy ő be tud fogódni. Ha viszont ott lődörög sokáig, akkor viszont a vonzás hatására ugye létrejön ez a kapcsolat. Hát erre egy másik példát hadd meg, van ilyen a köznapi életben is. Ugye most már november vége van, könnyű elképzelni mondjuk, hogy nyár van, héttágosít a nap, és mondjuk egy nagyon csinos hölgy áll a siófoki vasútállomás mellett, a Sorompónál, a sorompó le van engedve, és jön egy gyors vonat. A gyors vonaton egy nagyon jóképű srác áll, és meglátják egymást, tehát gyorsan elhaladnak egymás mellett, mindenféle kölcsönhatásnak kicsi az esélye. És nyilvánvalóan, hogyha ez a srác ott a lány mellett áll, és ugye ő is várja, hogy fölnyíljon a sorompó, és beszédbe elegyednek, stb. Sokáig együtt vannak, akkor sokkal nagyobb a kölcsönhatás valószínűsége. Így van a neutronnal is, és az atommaggal is, hogyha sokáig tartózkodnak egymás közelében, akkor nagyobb a kölcsönhatás valószínűsége, és ezt kimérte Enrico Fermi, és erre jött rá. 1944-ben jelent meg egy újabb gyorsítófajta, a szinkrotron. Alsó fényképen baloldalt Wexler és Macmillan 1959-ben egy Berkeley konferencián látszanak. Ők voltak azok, akik kidolgozták az úgynevezett fázis stabilitásnak az elvét. Erre én most nem szeretnék kitérni, ez egy gyorsító fizikai dolog, de az a lényeg, hogy a ciklotronokat ugye nem lehet akár mekkorára csinálni, márpedig a végső energiát, vagy mennyi energiát tudok elérni, az attól függ, hogy milyen nagyra csinálom a ciklotront. Mert ugye ott szedem ki a végén a részecskéket. De nem lehet akármilyen nagyra csinálni, mert egy hatalmas mágnest kéne ahhoz csinálni, annak nem szabad behorpalni, nagy mágneses terek vannak, nagy erők, stb. Tehát nem megy. Ekkor jöttek rá, hogy nem szükséges ám ez az egész nagy mágnes, elég, ha csak a szélét valamilyen módon fölgyorsítjuk a részecskéket, és aztán csak a szélét használjuk ennek a nagy mágnesnek, és akkor egy olyan gyűrű alakú mágnes lehet csinálni, és hát abban a gyűrű alakú mágnesben úgy körbe zavarjuk a részecskéket, és mindig gyorsítunk rajtuk egy kicsit. Úgyhogy az első ilyen szinkrotron, elektron szinkrotron volt, Olaszországban, Frascatiban, 1959-ben, az már 1 geres volt, azaz 1 milliárd elektron voltot tudott előállítani, vagyis az elektronok olyan sebességgel és energiával keringtek benne, minthogyha 1 milliárd voltos feszültségen mentek volna keresztül. De ugyanebben az évben indult el a CERN-nek is a proton-szinkrotronja, amelyben protonok keringtek. Alvarez alkotta meg a lineáris gyorsítót, amely protonok és ionoknak a gyorsítására volt jó, és hát ez igazából úgy működik, hogy ilyen elektromágneses hullámokat injektálunk be egy olyan térbe, amelyben vannak ilyen fém elektródok, mint a fizikából tudjuk, ezek a fém elektródok nem engedik be a belsejükbe ezt a teret, viszont a fém elektródok között akkor potenciál különbség tud kialakulni, méghozzá ilyen gyorsan változó potenciál különbség. Na most, hogyha az ion forrásban, ami bal oldalt van, onnan beengedünk ionokat, ionok ugye elektromosan töltött részecskék, és azok az ionok pont olyan ütemben érkeznek, hogy amikor a két cső között vannak, akkor éppen gyorsít rajtuk az elektromos tér, aztán amikor benne vannak a csőben, akkor már megint az elektromos tér le van árnyékolva, mint egy faradékkalitka, és az alatt az idő alatt, amíg ők áthaladnak ezen a csövön, és odaérnek a következő részbe, de éppen megváltozik a polaritás, és akkor megint gyorsulnak. És hát ezért van az, hogy legalábbis itt a rajzon, ahogy látszik, hogy balról jobbra haladva a csövek egyre hosszabbak, mert akkor egyre több és több utat tud megtenni az a részecske, miután egyre nagyobb és nagyobb lesz a sebessége, ugyanannyi idő alatt. Ez az ilyen driftcsöves lineáris gyorsító. Na most a lineáris elektron gyorsítót azt tulajdonképpen a Varian testvérek fejlesztették ki. Hát ugye a Varian testvérek alapították meg a Varian céget is, amely ma nagyon-nagyon sok orvosi berendezést gyárt. Az elektron gyorsítónál az a probléma, hogy ott az elektron az ugye nagyon kis tömegű, tehát ahhoz, hogy viszonylag nagy energiára tegyen szert, ezért nagyon nagy sebességgel kell neki menjen. És ezért nagyon rövid az idő, amíg egy ilyen elektródon átszalad, vagyis nagyon nagy frekvenciával kell rezgetni. Ez a mikrohullámú tartományba esik, ez a frekvencia, tehát a mikrohullámú elektromágneses tereket kell kelteni, és hát a Varian testvérek voltak azok, akik 1939-ben a klisztron nevű eszközt feltalálták, amely ezekre a mikrohullámú tereknek a keltésére alkalmas volt. 1947-ben látszik egy 1 méteres elektron gyorsító, és ez 4,5 megaelektronvoltos elektronokat, 4,5 millió elektronvoltos elektronokat tudott előállítani, 3 gigahertzes frekvenciával működött. Miért beszélek erről? Azért, mert a kórházakban működő, hagyományos sugárterápiát kiszolgáló berendezések, azok ma is elektron lineáris gyorsítókat használnak, mindazt majd később képekbe is be fogom mutatni. És mi köze ennek a CERN-hez? Hát természetesen a CERN-ben mindenféle ilyen jellegű gyorsító van. Talán volt már olyan előadás, ahol ez a kép látszott, ez a CERN-nek a gyorsító komplexuma. Igazából egy lineáris gyorsítótól indulnak el a protonok, aztán a proton-szinkrotronba kerülnek, ami ott a képen PS-PS-sel van jelölve. Ez volt az, amit 1959-ben építettek, és hát akkor úgy gondolták, hogy ennek a gyorsítónak az élettartama az olyan 10-15 év lesz. Tehát kb. 10-15 évig fogják használni. Hát na most 1959 óta azért már jóval több telt el, mint 10-15 év. Sokan nem is élnek már azok közül, akik ezt a gyorsítót megépítették, és ez a gyorsító még mindig működik, ahogy a CERN-iek mondják, ez a CERN-nek a szíve, amely ott dobog. Utána a fölgyorsított protonok a szuperproton szinkrotronba kerülnek, ott ha valakinek jó szeme van, akkor meglátja az SPS nevet, és végül az onnan származó, még jobban felgyorsított protonok azok kerülnek be azután a nagy hadronütköztetőbe, a Large Hadron Colliderbe, vagy az LHC-be, amiről hát én azt hiszem, hogy már volt szó az eddigi előadásokon. Nézzük akkor, hogy a világnak milyen a működő gyorsítók és mire használják őket. Hát vannak nagy energiás gyorsítók, nagy energiásnak nevezzük, amelyek 1 milliárd elektronvoltnál nagyobb energiával állítanak elő részecskéket. Körülbelül 120 darab van ilyen a világban. Hát ezek nagyrészt kutatóintézetekben vannak. Szinkrotron sugárzó gyorsításokra is vannak több mint 100 gyorsító, amelyek a magát a szinkrotron sugárzást hasznosítják. És hát körülbelül 9000 darab gyorsító van a világon, vannak, amelyek rádióizotópok készítésére működnek, orvosi célokra, van körülbelül 7500 vagy több mint 7500, amelyet sugárterápiás célokra használnak, kutatógyorsítók vannak orvosi kutatásokra, ipari alkalmazású gyorsítók, ionimplantációs gyorsítókból is nagyon-nagyon sok van, ilyen anyagtudományi felhasználásokra, stb. De ha megnézi az ember, akkor tulajdonképpen a Földön működő gyorsítóknak a fele az orvosi alkalmazásokat szolgál. Tehát igazából a gyorsító fizika és a gyorsító fejlődés az az orvosi alkalmazásoknak a nagyon nagy segítségére. Hát nézzük akkor a részecske detektorokat. Hát igazából a detektorok a részecske fizikusoknak a szeme, azok detektálják, azokkal nézik, azokkal látják ezeket a részecskéket, és hát ugye az utóbbi néhány évtizedben óriási a fejlődés, hát tessék emlékezni a Geiger Müller számlálóra, amit láttok a képen, és hát az Atlas meg a CMS detektorok, azok 12 000 tonnás monstrumok, amelyeket a CERN-ben használnak. De maguk a detektorok sok orvosi alkalmazásban is létfontosságúak. Egy ilyen példa a sokszálas proporcionális számláló, amelynek a megalkotása George Sharpak nevéhez fűződik, aki szintén a CERN-ben dolgozott, és hát ennek a detektornak a kifejlesztésére 1992-ben kapott Nobel-díjat, sajnos ma már nem él. Ugye itt arról van szó, hogy ez a detektor elindította a tisztán elektronikus részecske észlelést, azáltal, hogy itt nagyon sok szál van egymást keresztezve, és amikor a részecskék átmennek rajta és ionizálnak, akkor ki lehet olvasni gyakorlatilag elektronikusan számítógéppel, ember közreműködése nélkül, ki lehet olvasni a részecskének az X meg az Y koordinátáját. Azáltal, hogy melyik szál az X irányban, az Y irányban melyik szál szólalt meg. És ezt a számítógép nagyon-nagyon gyorsan, másodperceként akár több milliószor meg tudja tenni, ha olyan sűrű jönnek a részecskék. És ez a megnövekedett adatrögzítési sebesség, ez viszont lehetővé tette azt például, hogy a röntgenképek vagy az ilyen sugárra végzett képalkotásnál lerövidüljön a beteget ért sugárdózis. Mert érzékenyebbek, ezáltal az orvosi felhasználás számára alapvető fontosságúak. Régen, mielőtt az ilyen detektorokat használták volna a kórházakban, azelőtt egy-egy röntgen felvétel, egy mellkas röntgen felvétel, az 3-4 milliszívert sugárdózist is adott a betegnek, ami lényegében ugyanannyi, mint amit az ember a természetes háttérsugárzásból egy év alatt kap. Tehát egy mellkas röntgen az mondjuk megduplázta. Ma már ez a detektálási mód nagyon-nagyon lecsökkentette, tizedére vagy huszadára lecsökkentette ezt a bizonyos dózist. Tehát ma már ez az embereknek az egészségét szolgálja. Akkor nézzük az orvos diagnosztikai alkalmazásokat. De a diagnosztika ugye lényeges, mert azzal lehet felismerni a betegséget. Amiről mindenki hallott már, az a CT, vagy a komputer tomográfia. De a komputer tomográfia az röntgen sugárzással működik, és hát lényegében valami hasonló elven többféle tomográf van. Itt az egyik ilyen tomográfiai elv az az, hogy van egy röntgencső, meg van egy detektorsor, és tulajdonképpen ez az egész szerkezet, a cső is, meg a detektor is forog a beteg körül, és különböző irányokból készít röntgen felvételeket. És hát akkor ugye, ha különböző irányokból valamit fölveszek, akkor azt vissza lehet állítani a három dimenzióban, a térben vissza lehet állítani. Ha csak egy irányból csinálok egy fényképet, akkor nem tudom megállítani, mi van elől, meg mi van hátul, de ha másik irányokból is csinálok, akkor ott jobban föl lehet ezt térképezni. A röntgen sugárzás az a anyagban lévő elektronokkal lép elsősorban kölcsönhatásba, tehát ott fog elnyelni sok röntgen sugarat a test, ahol nagy az elektron sűrűség. És hol nagy az elektron sűrűség? Hát nyilván ott, ahol sok az elektron, és hol sok az elektron, ott, ahol nagy az atommagnak a töltése, mert az vonz maga köré nagyon sok elektront. Tehát a nagy rendszámú elemek, azok adnak árnyékot. Tehát ezért ad árnyékot a csont, mert abban sokkal nagyobb rendszámú elemek vannak, mint a lágy szövetben. Ez egy alaktani, vagy idegen szóval morfológiai információt ad. Van a mágneses atommagrezonancia, amely ugyancsak olyan fizikusok nevéhez fűződik, akik a CERN-ben is dolgoztak. Felix Bloch lett 1954-ben a CERN első főigazgatója, és igazából ő fejlesztette ki, jóval korábban igaz, és Edward Purcell dolgozták ki ezt a mágneses atommagrezonanciát. Ennek nagyon egyszerű alapja van, a protonok és általában vannak olyan atommagok, nem csak a protonok, amelyek úgy viselkednek, mint kis pörgetjük, és úgy is viselkednek, mint kis iránytűk. Tehát mint kis ilyen pörgő iránytűk, inkább ezt kéne mondani. Na most, ha egy iránytűt az ember mágneses térbe helyez, mondjuk a Föld mágneses térbe, akkor az iránytű az beáll. Kétféleképpen tud beállni elvileg, úgyhogy a látható forgatónyomaték az nulla legyen, vagy úgy, hogy észak-dél irányba áll, vagy úgy, hogy dél-észak irányba áll. Az egyik az egy stabilabb, a másik az egy labilis egyensúly állapot, de mind a kettő egyensúly állapot. Most az kvantummechanikában igazából ez hasonlóképpen működik, ott is ezek a kis részecskék, ezek az atommagok, mondjuk protonok, ezek is a mágneses térhez képest vagy párhuzamosan, vagy azzal ellentétesen tudnak beállni. Hát nagyjából így néz ki egy ilyen mágneses rezonancia képalkotó készülék, tehát a beteget befektetik egy mágnes belsejébe, egy nagy mágnes belsejébe, és aztán ilyen rádiófrekvenciás hullámokkal besugározzák, nagyon fontos, hogy rádiófrekvenciával, nem röntgennel, a rádiófrekvencia az nem árt az embernek, meg a mágneses tér sem árt az embernek, tehát nem ártalmasak, nem úgy, mint a röntgensugárzás, ami ionizált. És aztán akkor ezek után ebből meg lehet határozni például a protonoknak, a víznek az eloszlását, ami azért érdekes, mert például tumor szövetben, tehát daganat szövetben ott a hidrogénnek nagyobb a sűrűsége, tehát az képet ad. Az, hogy hogyan működik, az általában nem nagyon ismert, úgyhogy erre vonatkozóan csináltam két rövid videót, amit megpróbálok elindítani, ha működik. Kapcsoljuk át
az emberi működésének a legfontosabb fizikai alapjaival ismerkedünk meg. A protonok fontos tulajdonsága, hogy van mágneses momentumuk, olyanok, mint pici mágnesudak. Külső mágneses térben, vagy a térrel párhuzamosan, vagy azzal ellentétesen állhatnak. Kedvezőbb, kisebb energiájú állapot az, amikor a térrel párhuzamosan állnak. Ezért több proton áll így, mint fordítva. A protonok másik fontos tulajdonsága, hogy perdületük is van, olyanok, mint parányi pörgetjük. A protonok a pörgetjükhöz hasonlóan precesszálnak a mágneses térben rájuk ható forgatónyomaték miatt. A precesszió frekvenciája egyenesen arányos a mágneses indukcióval. Ezt írja le a Larmor egyenlet. Erősebb mágneses térben a protonok gyorsabban precesszálnak. Az egymással szemben álló mágneses momentumok kiejtik egymás hatását. Mivel azonban több proton áll a mágneses térrel egy irányban, mint ellenkezőleg, ezért létrejön egy eredő, a térrel párhuzamos, longitudinális mágneses egység. Amikor egy olyan rádiófrekvenciás elektromágneses impulzust küldünk, amelynek a frekvenciája éppen a precessziós frekvencia, ez rezonancia révén energiát ad át egyes protonoknak, átfordítja őket. Az átfordult protonok további protonok mágneses hatását közömbösítik, így végeredményben a longitudinális mágneses egység csökken. A rádiófrekvenciás elektromágneses impulzusnak azonban van más hatása is. Hatására az eddig véletlenszerűen precesszáló protonok szinkronizálódnak, azonos fázisba kerülnek. Transzverzális mágneses egység alakul ki, amely a protonok precessziós frekvenciájával forog. Ez a gyorsan változó mágneses egység elektromágneses hullámokat kelt, amelyet a vizsgálandó személyköré elhelyezett tekercs, mint egy antenna, felfog. Ez a jel az MRI jel. Ennek alapján készítünk a vizsgálandó szeméről tomográfiai, azaz háromdimenziós képet. No de hogyan lehet ebből az elektromos impulzusból az MRI jelből képet csinálni? Ehhez azt kellene tudjuk, hogy a test mely pontjából jön ez a jel. Hogyan lehet ezt megtudni? Hogyan alakul ki az MRI kép? Azaz, hogyan határozzuk meg, hogy a test adott XYZ pontjából milyen intenzitású jel jön? Honnan tudjuk, hogy az MRI jel a test mely XYZ pontjáról jön? Ehhez először a Z-koordináta szerinti szeletet választjuk ki, úgy, hogy egy a Z-tengely mentén változó erősségű gradiens mágneses mezőt adunk hozzá az állandó mágneses mezőhöz. A protonok a változó térerősség miatt különböző Z-koordinátájú helyeken más és más frekvenciával precesszálnak. Mivel különböző frekvenciájuk van, Ezért a gerjesztő rádióhullám frekvenciájával ki tudjuk választani, hogy melyik Z-koordinátájú helyen lévő protonokat akarjuk gerjeszteni. A rádióhullám csak azokat gerjeszti, amelyekkel rezonanciába kerül, amellyel a frekvenciája megegyezik. A szelet vastagságát kétféleképpen szabályozhatjuk. Változtathatjuk a gerjesztő rádióhullám impulzus sávszélességét, vagyis frekvenciatartományát, vagy pedig a gradiens-mágneses mező meredekségét. A gradiens-mágneses mezőt csak a gerjesztő rádiófrekvenciás impulzus idejére kapcsoljuk be. A szelet kiválasztó gradiens mezővel a Z-koordinátát meg tudtuk mondani. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogy az MRI-jel a kiválasztott szelet mely XY pontjáról érkezik, két másik gradiens-mágneses mezőt használunk. A frekvencia kódoló gradiens mezőt és a fázis kódoló gradiens mezőt. A frekvencia kódoló gradiens mezőt a szelet kiválasztó mágneses mező után kapcsoljuk be. A mostani példánkban ez az X-tenge irányában változik. Ennek eredményeképpen a precessziós frekvenciák az X-tengely mentén helyről helyre különböznek. Emiatt a protonok által kibocsátott MRI jel frekvenciája is más és más lesz. A fáziskódoló gradiens mágneses mezőt a gerjesztő rádiófrekvenciás impulzus után csak rövid ideig kapcsoljuk be. A mostani példánkban ez az Y-tengely mentén változik. A bekapcsolás rövid ideje alatt a protonok az Y-tengely mentén más és más frekvenciával precesszálnak. Amikor a teret kikapcsoljuk, a protonok a korábbi, egymással megegyező frekvenciával folytatják a precessziót. Most azonban már nem lesznek ugyanabban a fázisban mindenütt az Y-tengely mentén. Ez a fáziskülönbség a kibocsátott és detektált jelben is megjelenik. A Fourier transzformáció segítségével egy számítógép szét tudja bontani a detektált jelet különböző frekvenciájú és fázisú komponensekre, és meg tudja határozni az egyes komponensek intenzitását. Az alkalmazott gradiens mezők ismeretében tudjuk, hogy adott frekvenciájú és fázisú jel a kiválasztott Z-koordinátájú szelet, mely XY koordinátájú pontjából jön. Mivel a Fourier transzformáció megadja az adott frekvenciájú és fázisú jelek intenzitását, így meg tudjuk határozni, hogy egy adott XYZ koordinátájú helyről milyen intenzitású MRI jel jön. A gradiens terekkel végig tudjuk szkennelni a vizsgálandó térfogatot. Így alakul ki a háromdimenziós MRI kép végül is.
Tehát itt igazából a protonok sűrűségét tudjuk meghatározni a szövetekben, és hát ezen a képen mondjuk egy koponya réteg felvétel látszik, tehát ahogy az MRI-vel végig lehetett szkennelni az agynak a különböző rétegeit. Egy másik, ugyancsak orvosi diagnosztikában használt eszköz az a Single Photon Emission Computer Tomography, vagy magyarul az egy foton emissziós tomográfia. Itt a testbe gamma-bomló rádióaktív izotópot visznek be, bizonyos vegyülethez kötve, és ahol a vegyület feldúsul, onnan jön az erősebb sugárzás, és a testből kijövő gamma sugárzással alkotunk képet. Ez ugye már egy ionizáló, és ezért az egészségre is bizonyos értelemben kockázatos diagnosztikai berendezés és módszer, de hát mindig a kockázatot és a hasznot kell összevetni egymással. A radioaktív izotópot tartalmazó molekulák eloszlásának vagy a sűrűségét lehet vele mérni. Itt egyrészt lehet egy alaktan, tehát morfológiát nézni, például mint a baloldali képen látszik, hogy hol dúsult fel a radioaktív izotóp, ezt akkor körbe szkennelik, akkor ebből vissza lehet állítani. Vagy pedig lehet dinamikusan is, itt a jobb oldali animáción az látszik, amikor valakinek a vénájába beinjektálnak egy ilyen radioaktív izotópot, és akkor a felvétel mutatja, hogy az hogyan terjed szét a vérkörben, és hát ilyen módon föl lehet például deríteni bizonyos elzárodásokat, vagy valamilyen diszfunkciókat, amelyek ennek az izotópnak, vagy hát a vérnek a terjedésével kapcsolatosak. Ez úgy működik, hogy gamma sugarakat nem lehet optikai eszközökkel, lencsékkel, tükrökkel, stb. Képalkotásra bírni, tehát ezért van egy bizonyos árnyékolás, ami ólomból, vagy nagyon nagy rendszámú elemekből, wolframból például, vagy ólomból, bizmutból, ilyesmiből van, és amelyekben ilyen nagyon vékony furatok vannak, amelyen a gamma-sugárzás csak akkor tud átmenni, ha abba az irányba megy, mert ha oldalra megy, akkor az elnyeli ez az ólom. Úgyhogy ilyen értelemben akkor lehet képet készíteni gyakorlatilag, hát ha alá tesszük a beteget, akkor meg lehet látni, hogy honnan jönnek ezek a sugárzások. A leggyakrabban használt izotóp az a technécium, az Emilio Segrének a nevéhez fűződik, aki 1937-ben fedezte fel ezt a technécium elemet, és hát ezt használják a gyógyászatban. Ezt a technécium elemet egyébként neutronok segítségével atomreaktorokban tudják előállítani molibdénből. És hát a SPECT-szkenner az pedig olyan, hogy ez mozgatható, és hát a beteg fölött mozgatják ezt a detektorfejet, és a sugárzással végig tudják szkennelni az egész testet. Nagyon modern eszköz a pozitron emissziós tomográfia, vagy PET. Itt arról van szó, hogy egy olyan rádióaktív anyagot juttattak be a szervezetbe, amely pozitronokat emittál. Pozitronok azok az elektronnak az édes testvérei, csak éppen pozitív töltésűek, és rettenetesen szeretik egymást az elektronokkal. Tehát amikor egy pozitron meg egy elektron találkozik, akkor boldogan megsemmisülnek. Viszont a megsemmisülés kapcsán a tömegük, két részecskének a tömege, az sugárzással alakul, méghozzá gamma sugárzással alakul, és a két részecskéből két egymással ellentétes irányba, 180 fokba ellentétesen jövő gamma sugár indul el. Tehát akkor ez például úgy működik, hogy a beteget befektetik egy ilyen detektor sor közé, tehát egy ilyen detektor gyűrűbe, és hát a detektorba egyszerre detektálják, hogy melyik két detektor szólalt meg egyszerre, ezt a fizikusok úgy hívják, hogy koincidenciába detektálnak, tehát egy időben detektálnak, és akkor abból, hogy melyik két detektor szólalt meg, abból meg lehet alkotni azt az egyenest, amelynek a mentén valahol ez a megsemmisülés történt. Tehát a pozitron az nagyon rövid hatótávolságú az anyagban, tehát lényegében onnan indul ki a sugárzás, ahol a pozitron keletkezett. És akkor ilyen módon sokkal egyszerűbben meg lehet határozni azt, mert ugye, ahogy az ábra is mutatja, ha néhány ilyen egyenest látunk, akkor a meccéspontok kiadják azt, hogy hol van földúsulva ez a bizonyos sugárzó anyag. Na most itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen ez úgy működik, hogy egy bizonyos glukózt, egy bizonyos cukrot fluorral adalékolnak, méghozzá rádióaktív fluorral, fluor-18-al. A fluor-18-at hozzákötik ehhez a cukorhoz, és akkor ezt adják be a betegnek. Na most ugye a cukor az ott fog feldúsulni, ahol a szervezet sok cukrot használ, mondjuk az agyban, ott nagyon sok cukrot éget, de a tumoroknak is nagyobb a metabolizmusa, nagyobb az anyagcseréje, és ezért ott is feldúsul a cukor. Tehát itt tulajdonképpen nem morfológiai információt látunk, hanem működésbeli információt látunk. Így néz ki a cukor, és a tumorokban a glükóz metabolizmus az nagyon aktív, ezek forró foltoknak látszanak a PET képeken. Egy új diagnosztika az a kettőnek a kapcsolata, a CT-nek és a PET-nek az összekapcsolása. A PET az ugye az a működésre a felvilágosítást, az mondjuk olyan, mintha az ember kinéz éjszaka az utcára, és akkor lát valahol egy fénylő fénypontot. De hogy hol van az a fénypont és az micsoda, az csak akkor lehet látni, ha az utca képét is látom, az pedig morfológiai információ. Tehát a kettőt össze lehet kapcsolni, a CT az megadja a morfológiai információt, hogy a testben mi hol van, és a PET meg megadja, hogy hol vannak a forró foltok. Tehát ilyen módon, ha a kettőt együtt lehet alkalmazni, az egy sokkal-sokkal jobb diagnosztika. Ez David Townsendnek a nevéhez fűződik, aki ugyancsak a CERN-ben dolgozott. Hát most akkor térjünk rá a terápiára. Eddig volt a diagnosztika, most a kezelés. A módszerek azok lehetnek olyanok, hogy az úgynevezett brachiterápia, amikor sugárforrást testbe helyeznek el, akkor van egy olyan, hogy rádióimmunoterápia, amikor valamilyen sugáranyagot adnak be a betegnek, vagy van a teleterápia, amikor kívülről sugározzák be. Van a célzott rádióimmunoterápia, ott lehet alfa sugárzókat bevinni a testbe, azok például a leukémia kezelésére, vagy béta sugárzókat, azok egy bizonyos agytumor fajtára, glioblasztómára. És hát a teleterápia az már eléggé régóta működik. Hát láttuk ugye azt, hogy besugárzással kezeltek már bőrrákos megbetegedéseket. Hát van a kobalt ágyú, amit már nagyon régen használnak, kobalt 60-ból. Ezt a kobalt 60-t is egyébként atomreaktorban állítják elő neutronokkal. Röntgen sugárzással is csinálnak az a teleterápia, az a külső, és akkor itt jöttünk megint vissza a gyorsítókhoz. Ezt a bizonyos röntgen sugárzást ezt úgy állítják elő, hogy elektron gyorsítóval, lineáris elektron gyorsítóval bombáznak egy viszonylag nagy rendszámú céltárgyat, és közben, miközben az elektronok lefékeződnek, aközben a gyorsulások miatt röntgen sugárzást bocsátanak, úgynevezett fékezési sugárzást bocsátanak ki, és hát ezt a röntgen sugárzást használják azután. Tehát igazából nem elektronsugarakkal sugároznak be, de elektrongyorsító állítja elő azt a bizonyos röntgen sugárzást, amivel a besugárzás történik. Hát így néz ki mondjuk egy elektronlinak, amit orvosi célokra készítettek. Hát mi van benne? Nagyjából úgy néz ki, hogy ott bal oldalt ott van az elektronágyú, ami az elektronokat előállítja, akkor ott van egy olyan üregrezonátor, ami fölgyorsítja, tulajdonképpen ott van a gyorsító rész, olyat, amilyet a varianttestvérek csináltak. Van egy az elektron nyalábnak egy nyaláb vezetése, ami mágneses és elektromos terekkel formálják ezt az elektron nyalábot, és utána valahol ottan jobb oldalt, amit a rajzon X-ray targetnek van jelezve, oda csapódnak be ezek a gyors elektronok, és onnan indul ki a röntgensugárzás. A beteg ott fekszik az asztalon, és az egész dolog ez forgatható az úgynevezett izocentrum körül, maga az asztal is forgatható, ez a bizonyos gyorsító is forgatható, tehát a beteget különböző irányokból be lehet sugározni. Ez az ábra, ez egy komputer képernyőnek a felvétele, ilyen jellegű komputerekkel tervezik meg a fizikusok és az orvosok egy betegnek a besugárzását. Ez egy nagyon komplex és egy nagyon nehéz feladat, az orvosok egyedül nem is tudják megcsinálni, minden ilyen besugárzó központban fizikusokat is alkalmaznak, akik kiszámítják a célterületnek és az egészséges szövetnek a dózisait. A röntgen terápiának van egy nagy problémája. Nevezetesen az, hogy a röntgen sugárzás gyengülése, amikor behatol a testbe, ez egy olyan függvény szerint zajlik le, mint amit az ábrán látható. Magyarul, ha nekem van egy olyan célterületen, mondjuk ott a koponyában, koponya közepén, ami be van ott jelölve, és akkor mondjuk én az a röntgen nyalából úgy oldalról el akarom találni, akkor az azt jelenti, hogy a röntgen sugárzás sokkal erősebben, sokkal jobban károsítja azokat a szöveteket, amelyek kívül vannak, kiebb vannak, mert hát ugye, ahogy halad befele a testbe, folyamatosan gyengül a röntgensugárzás. Tehát magyarul majdnem azt mondom, hogy ha én el akarom pusztítani azt a daganatot, ami ott a fej közepén van, akkor egy ilyen röntgensugárzással lyukat kell égetni az illetőnek a koponyájában, vagy hát az agyában, ami persze nem egy jó dolog. Hát mit lehet csinálni? Azt szokták csinálni, hogy nem egy helyről, nem egy irányból sugározzák be, hanem különböző helyekről. Úgyhogy a különböző sugarak a célterületen metszik egymást, és akkor a dózisok ott összeadódnak, viszont a külső területeken a dózisok azok meg ugye szétosztanak egy nagyobb területre. Tehát ezt meg lehet csinálni, hát itt van például 9 különböző foton nyalábbal előállított dózis térkép, hát látható, hogy a legpirosabb az ottan középen van, de hát azért természetesen azért a külső részek is sérülnek. Tulajdonképpen az egészséges szövetbe vitt dózis limitál, és ezért elsősorban a közeli szervek vannak veszélyben, amelyek a daganat mellett vannak. Erre találták ki az úgynevezett intenzitás modulált sugárterápiát. Tessék megnézni, hogy ezzel olyat is elő lehet állítani, ami ilyen konkáv besugárzási terület, az a PTV nevű terület. Ugye itt három oldalról sugározták be azt a bizonyos területet, és az intenzitás az látszik, hogy ahogy három oldalról besugározzák, az változik, tehát nem egyenletesen sugározzák be. És ha ezt a hármat összeadjuk, akkor kialakul a besugárzásnál az a PTV nevű ilyen kifli alakú terület, ahol ez roncsol, és ugyanakkor az az OR, ami OR terület, ami mondjuk akár a gerincnelő lehet, ami az OR az onnan, hogy organ at risk, tehát a kockázatos szerv, amire vigyázni kell, az viszont viszonylag kis dózist kap ezeknek a segítségével. Hát a tárgynak a kezelését szimulációval szokták előkészíteni, is számítógépes dolog. Lehet ilyen sokszeretes kollimátorral be lehet állítani ezeknek a röntgen sugaraknak a területeit, hogy különböző területekről milyen irányból, milyen intenzitású sugárzás érje. Itt van egy olyan kép, hogy a daganat az például 70 gray-t kapott, a gray az egy dózis egység, a daganat körüli terjedési régió, ami a daganat körül van, ami a zöld terület, az már csak 50-et, de az kell is, hogy annyit kapjon, hogy az esetleges áttétek vagy valami daganat nem tudjon tovább terjedni. És ugyanakkor a gerincvelő, ami a fehér terület, az kisebb, mint 25 gréb kapott, tehát az nem sérül annyira. És hát lehet a tomoterápiát, ezt, amit meg lehet oldani úgy, hogy egy ilyen spirál alakban megy körbe maga ez a besugázó szerkezet a beteg körül is, és úgy lehet az intenzitását is modulálni. Össze lehet kapcsolni a lineális gyorsítót, meg a röntgen CT-t egymással, és akkor a CT-vel lehet nyomon követni azt, hogy a gyorsítóból adott röntgen sugárzás az hova megy pontosan és milyen intenzitással, tehát ezek a legmodernebb berendezések. Meg szeretném említeni a gamma kést, amit egy svéd fizikus javasolt a Karolinska Institutban 1967-ben. Na most a kiberkés az egy tulajdonképpen egy high-tech, nagyon high-tech szerkezet. Ez egy nagyon könnyű röntgen linak, ami egy robot karra van szerelve, amely a tér minden irányába változtatható, és igazából teljesen ezt a beteget minden irányból be tudja sugározni, és hát ez a kis térfogatú tumoroknak a kezelésére lehet használni. Ez nagyjából mondjuk így néz ki, ez egy robot, és ez minden irányba tud forogni, és minden irányból tud besugározni. Van olyan lehetőség is, hogy operáció közben, tehát az orvosok operáció közben bizonyos területeket be tudnak sugározni. Itt már általában elektron sugárzást használnak, nem röntgen sugárzást használnak, mert hogy az elektron sugár az ugye közvetlenül hat a szövetekre. Na most az a kérdés, hogy csinálhatjuk-e még jobban? Hát itt látszik, hogy lehet valamit csinálni, mert hát ha csak két oldalról sugározzuk be azt a testet, akkor a bal oldali ábrát kapjuk, ha 9-szer csináljuk, akkor pedig a jobb oldali ábrát kapjuk, és akkor látszik, hogy jobban lehet lokalizálni, de van azért egy másik dolog. A fizikusok azt mondják, hogy lehet, hogy nem is a röntgennel kéne annyira sugározni. Van esetleg jobb módszer a betegszövetnek a besugározására és az egészségesnek a kinyílésére? És az a válasz, hogy igen, van, ez a töltött hadronnyaláb. Mi is ennek a lényege? Amikor egy töltött részecske behatol az anyagba, akkor a fizika elvei miatt az energiájának a legnagyobb részét azt az út végén adja le. A részecske az anyagba jobbról hatol most be, és látjuk, hogy eleinte ad le ugyan valamennyi energiát, de nem túl sokat, és amikor mielőtt megállna, megállás előtt adja le a legnagyobb energiát, ezt hívják úgy, hogy Bragg csúcs. Ez egyrészt a fizikai alapkutatásból, a részecske azonosításból derült ki, de hát az orvosi alkalmazása, a hadronos rákkezelés erre nagyon jó. Mert miért is? Hát ugye az, hogy mondjuk ott van a tumor, az a folt, és ha én egy 200 neves protonnyalábbal besugárzom az illetőt, akkor az a hadronnyaláb az anyagban lelassul, de a legnagyobb energiáját azt a tumorban fogja leadni. Tehát ott előtte nem roncsol nagyon, de a tumort azt nagyon erősen, tumorsejteket megöli. Sőt, ezzel még több mindent is lehet csinálni. Tudnék, a töltött részecskéknek van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy kondenzátor lemezekkel lehet őket irányítani. Úgy, mint a régi tévéképernyőkbe ugye mentek. Tehát egyszerűen lehet ezeket a nyalábukat söpörtetni, és lényegében egy komputer vezérelt gyorsítóval egy akármilyen alakú és térfogatú tumorra célzottan rá lehet menni, csak a komputerprogramot kell hozzá megírni. Tehát vannak már ilyen protonterápiás berendezések a világon. 10 millió lakosra számítva, ez úgy néz ki, hogy körülbelül 20 ezer beteg szorul röntgenterápiára évente. Protonterápiára azok, akiknek a röntgenterápia nem használ, ez körülbelül a betegeknek a 12%-a, ennek a 20 ezernek a 12%-a az 2400 beteg, és aztán szénionokkal is lehet kezelni azokat, akik a protonterápiára sem reagálnak, ez még a röntgenkezelteknek a 3%-a, vagyis nagyjából 600 beteg évente. Tehát körülbelül 50 millió lakosra kell 4-5 protonterápiás centrum és 1 centrum szénion terápiára. Vagyis az azt jelenti, hogy mondjuk Magyarországra kellene egy protonterápiás centrum, és hát itt a régióban szlovákokkal, szlovénekkel, osztrákokkal együtt pedig kellene egy szénion terápiás centrum. Néhány helyet felsoroltam itten, de most már az idő rövidsége miatt ezeket csak éppen felvillantom. Egyesült Államokban van ilyen, Japánban van 4 proton és 2 szénionterápiás centrum, Svájcban van egy protonterápiás centrum Dillingenben, Krakkóban, Lengyelországban van egy protonterápiás centrum, ami készen van 2011 márciusában, és 2014-re lesz komplex hadronterápiás centrum is. Van szénionterápia Németországban, a Darmstadtban, a GSI-ben, 200 beteget kezelnek évente szénionnal. Egy érdekes alkalmazás a PET on Beam, az azt jelenti, hogy ha én szénionokkal csinálom a terápiát, betehetek a szénionok közé szén-11-es ionokat, amelyek pozitronbomlóak. Nem különböznek nagyban a szén-12-től, a stabil széntől, tehát ugyanúgy haladnak be a testbe, ugyanúgy állnak le, stb. De viszont miután pozitronbomlóak, alkalmasak arra, hogy PET mérést csináljuk, és akkor a PET-tel közvetlenül meg lehet mérni azt, hogy hol állnak meg. Tehát nem csak a szimuláció meg kompjúterrel kiszámolom, hogy meg is lehet mérni. Meg is lehet mérni, hogy a szénionok ténylegesen ott állnak-e meg, mint ahol azt számítottuk. Hát ez az ábra mutatja azt, hogy fönt van egy szimuláció, hogy hogy tervezték az illető szemben, mert ez egy szemtumor kezelése volt protonterápiával, hogy hol álljanak meg, és ténylegesen a mérés az egy hasonló, nagyon hasonló eloszlást adott. Heidelbergben van egy ionyalábterápiai központ Németországban. Na most akkor a végén még egy kicsit beszéljünk a neutronokról. Ugye a neutron az semleges, nincs Bragg csúcs, ezért ugyanúgy hatol be a testbe, mint egy gammasugárzás, tehát ugyanúgy gyengül, befelé haladva. 1938-ban már Berkeley-ben próbálkoztak neutronokat használni a rádiórezisztens tumoroknak, nyálmirigy, nyelv, agytumoroknak a kezelésére. Nagyon ígéretes dolog, a neutronokkal létrehozott magreakciós, atommagreakciós kezelés, az úgynevezett BNCT, amely azon alapul, hogy a bornak egy bizonyos izotópia, a bor 10-es izotóp, ha elnyel egy neutront, akkor nagy energiával két részre szakad, lítium lesz belőle és hélium, és ezek nagy energiás, elektromosan töltött részecskék. Ebből az következik, hogy ezek nagyon erősen roncsolnak. Tehát ha mondjuk egy sejt belsejébe történik egy ilyen, akkor azt a sejtet megölik. Ezért azt meg lehet csinálni, hogy ha az ember ilyen bort visz be szelektíven a rákos sejtekbe, és akkor az illetőt besugározza viszonylag kis intenzitású neutronsugárzással, akkor azokban a sejtekben, ahol bor van, azok a sejtek elpusztulnak, mert ez a magreakció révén az elpusztítja őket. De az egészséges sejtek, amelyekre nincs bor, azok viszont megmaradnak, mert ott ez a reakció nem zajlik le, mert ott nincs bor. Tehát ez az úgynevezett borbefogásos neutronterápia, ennek is nagyon-nagyon jó eredményei vannak. És hát végezetül a konklúzió, hogy ugye a részecske fizika, illetve általában fizika nagyon hatékony eszközöket kínál a többi tudománynak, és köztük az orvostudománynak is. Beszéltünk a betegségeknek a diagnosztikájáról és a gyógyításról. Ismételten meg szeretném mondani, hogy nagyon fontos az, hogy a fizikus és az orvos együtt dolgozzon, tehát egy interdisziplináris környezet kell hozzá. A jövő az tulajdonképpen a hadronterápia, tehát várható annak az elterjedése, és hát végül is én azt mondanám, hogy a részecske fizika, de általában is a fizika, az nem csak egy nagyon szép dolog, hanem nagyon hasznos dolog is tud lenni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha van kérdésed, akkor természetesen nagyon szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm.
A Gábor Dénes Főiskola és a Titkos Út Klub által szervezett CERN-ről szóló előadás sorozat november 28-ai előadását hallhatták Fizika a gyógyítás szolgálatában címmel. Az előadó dr. Sükös Csaba, egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének munkatársa volt. Köszönjük figyelmüket, viszhall!
Az imént elhangzott műsorunkat rádióaktivitás elnevezésű tudományos ismeretterjesztő programunk keretében hallhatták, amely az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 107799-es azonosító számú publikációs pályázatának támogatásával valósulhatott meg.
par Madame Curie.